Pálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió a hallgatóit. Karácsony ünnepének a küszöbén vagyunk. Szenteste előtt hallgatják most ezt a műsort a pálosokról, rendi közösségünkről. És szeretném egy kicsit most rendhagyó módon ezt a műsort megtartani. Nem folytatom tovább az előző alkalommal Galambos Kálmán atyának a fejtegetéseit a pálos lelkiségről, sőt, még az következő alkalommal is másról fog szó esni, hiszen a következő műsorunk éppen szilveszter napjára esik. Most ezen a napon nem teljes egészében és teljesen kiegyezve a karácsony ünnepéről, de mégis szeretném ehhez kapcsolódóan fölidézni a régieknek a gondolatait, visszaemlékezéseit azokról az időkről, amelyek nem voltak egyszerűek. Bolyos Ákos atyát már említettem a kedves testvéreknek, aki a 34-es visszatelepedés után lépett a rendi közösségünkbe, és a papá szentelését követően nagyon intenzív szerzetesi életet élt, volt noviciusmester, házfőnök, Pécset is, valamennyit volt Budapesten, és a Pálos Szentkútra való költözéséről a következőképpen emlékezik vissza Ákos atya, aki különben az én novicius mesterem is volt, és 1994. júniusában halt meg. A pécsi rendházunkban volt, és hát az átköltözés az nem egyik napról a másikra történt, főleg abban az időben, először a budapesti kolostorunkba ment, de hallgassuk meg az ő leírását ezzel kapcsolatosan. Valahonnan elbúcsúzni annyi, mint kissé meghalni, mondja a francia közmondás. Jó 6 esztendős pécsi tartózkodás után engem is kirepítenek a pelyhes fészekből. A befejező vizsgákat is letéve az Alföldre irányítottak, és csak ekkor tudatosodik bennem, milyen jó is volt az anyaház melegében lenni, és milyen szép város ez a Pécs. Sokszor megálltam az ősi székesegyház előtt, és mindig ugyanaz a gondolat kísértett. Még régen nem voltam, és ezek a kövek már Istent dicsérték, és már régen nem leszek, amikor a 4 torony még mindig az ég felé mutatja a keresztet, amely belerajzolódik a mély kék tavaszi égbe, vagy a téli vakító fehér messzeségbe. Szülőföldem hegyei, régi váromjai helyett a Mecsek, a Jakab-hegy pótól, amelyeket kirándulásaink, sétáink alatt szinte minden részében megismertünk. Megállva itt a felolvasással, Salgóbányán született, és ott is élt egy gyönyörű festői környezetben, ezért is idézi a régi gyermekkori emlékeit Ákos atya, és hasonlítja össze Pécs mellett a Mecsekkel, illetve a Jakab-hegyjel. Folytatom tovább a felolvasást. A tiszta vízű források, a csörgedező patakok, az évszázados tölgyek és a mély völgy tavaszi virágos kitárulása, a Jakab-hegy ősi pálos romja és a zsongorkő csodálatos kilátása mind elraktározódott bennem. Nyugodtan indulok minden nap, imádkoztam azokért, akikkel életemben találkozom, és különösen akiket majd éppen rám bíz. A csomag sem nagy, csak a legszükségesebb, hiszen minden kolostorba hazamegyek. Még egyszer megölelem testvéreimet, megköszönöm Páter Mihálynak szeretetét, türelmét, és augusztus 14-én felpendürölök a budai kolostorba. 2 hetet itt töltök, és próbálgatom szárnyaimat a gyóntatásban, prédikációban, ami nekem mindig különös gondot és előkészítés jelent. Megint csak megállok, a budai kolostor nyilván a Szikla templomot jelenti, amely ma megtalálható a Szent Gellért téren. Olvasom tovább. Figyelem az itteni atyák munkáját. Páter Alfonz igen értelmesen prédikál, most ő itt a házfőnök. Kissé, mintha megváltozott volna, úgy látszik az előjárói cím méltóság kivonja az emberből az alázatot, a régi őszinte szeretetet pedig, mint a képünk volt ő az újonc idő alatt. Ferenc a gondnoka, Kálmán pap a helyettese. A fővárosi forgalom kissé szokatlan számomra. Az ország újjong. Visszatér Délvidék egy része is. Szabadka, Újvidék, Zenta, Zsombor, újból magyar. Azon a napon, amelyen megjelenek, Szentkúton, augusztus 31-én szentelik pappá a pécsi templomunkban, Virág Ferenc püspök Ács István teológusunkat, aki a Veszprémi szemináriumban járt, vagy 3 éve, de ottani előjáróival összekülönbözve hozzánk jött, és Páter Mihály befogadta, majd a kellő idő lejártával felszenteltette. Nem voltam a szentelésén, de később sokat dolgoztunk együtt. Jó akaratú, nagyon kedélyes, szellemes, kissé anyagias felfogású, de szóra hajló és engedelmes szerzetes volt. Felszentelése után a Sziklába került, majd Szentkúton dolgoztunk együtt elég hosszú ideig. De még a jövő 1941. szeptember 1-én hétfőn megérkeztem új állomás helyemre Szentkútra. A vonatnál Páter Ignác vár kerékpárjával, a kis motyómat átveszi, és indulunk a néhány kilométernyi gyaloglást jelentő útra a Kolostor felé. Szeretem a természetet, de ez az Alföld igen laposnak tűnik nekem. Otthon gyermekkoromban csak ünnepi kiránduláskor jutottunk fel egy sík térre, a Rónai Laposra, és most kiránduláson, ünnepi hangulatban érzem magam a régi emlékek nyomán. Még jó, hogy elég sok fa van itt is, ott is. Sőt, az Endre birtokon még egy kis kőr is csemete kertet is felfedezek. A fák jó barátaim, és a tanya végekben égre mutató magyar ciprus a jegenye nyár barátságosan integet, majd minden tanya felől. Csodálkozom Ignácon, aki majdnem mindenkit megszólít, akivel találkozunk, és mindenkihez van egy jó szava, kérdése, de bizonyos kérelme vagy érdeklődése a gyerekek iránt, vagy közlése a hittan kezdetéről. Igazi gyakorlati lelkész. Taníts minden alkalommal. Már be is érünk a százados nyárfák alá, a terület alsó részére. Itt azonnal otthonos vagyok, emlékembe ötlik szülőházam, mely előtt állt egy rezgőnyár, ami a legkisebb fuvallatra is zizegni kezdett. Most itt az óriásfák a kis szellő nyomán ezernyi tapsolásba kezdenek, úgy látom örülnek, hogy megérkeztem. Gyula atya tárt karokkal, szerető öleléssel fogad. A csöpnyi kolostor ablakán messzire ellátok kelet felé. A helybeli iskola még csendes a szomszédban, nyári szünet, szüneti álmát alussza. A távoli tanyákat csak a kis erdőcskék, fabukrok jelzik. Mindenki munkáján van, messziről egy-egy kutya csaholása, vagy pórázon legeltetett birka bőgése hallatszik. Részemre ez az egész világ ünnepélyes, nyugodt, csendes, Istenbe merült. Házfőnökünk Gyula atya a legideálisabb vezető. Határozott, melegszívű, szívesen ad tanácsot, nem haverkodó, igazi idősebb testvér, akinek évtizedes lelkipásztori tapasztalataira nyugodtan támaszkodunk, humorérzéke kitűnő, élvezett vele egy kolostorban lenni. A déli zsolozsma előtt magába vonul, mert saját maga injekciózza magát a nagyfokú cukorbaja ellen, amellett, hogy diétázik is. Sokáig volt Baján, Soltvadkerten lelkész, így jól ismeri az alföldi nép lelkületét. Ő a félegyházi nővérek lelki vezetője, a Konstantinumban kb. 120 kalocsai kedves nővér és különféle leányiskolát vezetnek az elemitől a szakközépiskoláig. Emellett a helybéli, legközelebbi iskolában is ő tanítja a hittant. Ignác a távolabbiakban tanít, míg én 2 közeli iskolát kapok, az úgynevezett Rózsa és a Kremzer hegyi, és ott leszek hitoktató. Bizony, amikor először állok a gyerekek elé, eszembe jut Gárdonyi szép verse, hogy a legrongyosabbnak kell beszélnem. Rózsa tanító bemutat a gyerekeknek, és ott marad az órán, kíváncsi, mit tudok. Részben osztott osztály. A gyerekek figyelnek, de belőlem nem úgy jön a szó, ahogy szeretném, csak szívemmel szeretem a sok mezitlábast, a szám nem tudja kifejezni. Talán mégis megértik a kis cakók, vízhányók, rádiak, combosak, földiek, ezek az igazi kis kunok. A 20-as évek végén a nagy katolikus kultuszminiszter odavitte az iskolákat a tanyákba, teleszórta szép száraz iskolákkal, az egész alföldet, és így egy-egy körzetben 3-4 kilométernél többet nem kellett a gyerekeknek gyalogolni. Az iskolával egybeépült a tanítói lakás is. Igen kitűnő elgondolás, csak a tanítókat zárta el a civilizáció minden vívmányától, és amelyik nem tudta ügyesen magát lefoglalni, menthetetlenül az ital rabja lett. A párválasztás is igen nagy nehézségbe ütközött. Sokan itt elzárva beleöregedtek hivatásukba, és ha lelki erejük kevés volt, nehezen húzták az igát és elvágytak. A mi tanítóink példás népművelést végeztek, tanfolyamokat tartottak, és így környezetük igen megszerette őket. Rózsa tanító színdarabokat rendezett, később kalotvezető lett, példásan dolgozott a Magyar Ugaron. Így igen jó példát látunk a környező pedagógus társadalomban. Lukács Margit példás kalászegyletet tartott, amely keretében varni és hímezni is megtanította a csak kapálásban élő tanyai lányokat, s még irodalmi esteket is rendezett a kérges kezű fáradt, de a szépért és jóért rajongó tanyai ifjúságnak. Lassacskán én is belerázódtam a szép környezetbe, és minden erőt belevetve, tanulva és figyelve dolgozom együtt a közösséggel. Az egyszerű emberekkel könnyen szót értek, és ők is megérzik igaz ember szeretetünket. Egy-két kedves jó szó, alkalmi humoros megjegyzés közel visz ezekhez a reggeltől estig dolgozó, keményfejű, de igen jó szívű kunokhoz. Karácsonyra minden tanuló kis ajándékot kap. A szegényebbeknek a budai kolostor gyűjt viseltes, de még használható ruhadarabokat. Itt is teljes gőzzel, kiegyensúlyozottan, olajozottan folyik a léleknevelés, mind a templomban, mind az iskolában, de nem kevésbé a mindennapi élet példaadó és felvilágosító tevékenységén át. Így nézett ki tehát Ákos atyának az átköltözése Pécsről Pálos-Szentkótra, és hát láttunk egy utalást a karácsony megünneplésére, hogyan és miképpen fordultak a tanyán élő kunokhoz, ahogy ő sokszor fogalmazza, a tanyasi emberekhez, és hogyan segítették őket, a gyermekeket. Számomra megragadó, amikor a tanya világban látom az ő életformájukat. Egy nagyon szép kiállítás van Kígyós pusztán, Sági Lajos plébános atyának a gondozásában, ahol rengeteg fényképet láthatunk a régi tanyasi világból, ahol valóban ezek a mezitlábas gyermekek vannak lefényképezve, különböző helyzetekben váratlanul vagy felkészítve, és megdöbbentem, hogy minden fényképen ezek a gyermekek mosolyognak. De most nézzünk egy budapesti visszaemlékezést a háború időszakáról, amelyet szintén Ákos atya írt le. A sorozatos téli csapások listájába szinte szervesen beleillik fráter guzsajváli Guzmics Julián január első napjaiban bekövetkezett halála. A teljesen egészségesnek látszó testvér valószínűleg egyik téli fürdő látogatása után kezdett panaszkodni nagyfokú fej- és gerincbántalmak miatt, és szinte napokon belül elvitte őt egy általános agy- és gerincfelőgyulladás. Késői hivatás volt, becsületes, sokoldalú, mint építési felügyelő igen hasznos munkát végzett Pécsett a templomban, Szentkúton a kolostor építésénél. Megnéztem őt a Rókus kórház hűtőtepsiében. Semmit sem változott 40 évével. Jó testi kondícióval. Halálos ágyán letett örök fogadalmával állt az irgalmas isteni bíró elé. A sziklából temettük. Mosolygós, igen simán alkalmazkodó egyéniségét őszintén elsirattuk. Itt most egy pillanatra megállok a felolvasással. Ákos atya emlékezett rá, illetve a megemlékezéseiben beszélt arról, amikor Julián testvér novicius volt, és próbára akarta tenni. Ezekben a próbatételekben Julián testvér mindig a legnagyobb alázatosságról tett tanúságot, és mondja Ákos atya, hogy bizony ő maga sokszor megszégyenült, hogy milyen nagyon mély lélek, mennyire a Jóistenben élő valaki, aki ezeket a próbatételeket, bizonyos tekintetben megalázó próbatételeket nagyon-nagyon jól viselte. Folytatom tovább a felolvasást. A Fehér Barát 1943. évi januári számában Harmati Gellért Pálos számol be az orosz fronton megtartott karácsonyestről. Nem sokára ő is áldozatává lett az esztelen háborúnak. Ugyanez a szám nem hivatkozva belső krízisre, amelyet Alfonz és társai kilépése okozott, közli az új elrendezést, miszerint Besnyő Gyula atya rendfőnöki megbízottként visszakerül Budára, helyettese Páter Mihály pécsi főnök, Páter Galambos Kálmán lesz, újoncmester Cseller Jenő, Gyéresi atya visszakerül Budára, én pedig ismét bevonulok Szentkútra, és kisegítőül megkapom Ács Istvánt, írja Ákos atya. Hát bizony, azokban az időkben is voltak olyanok, akik elhatták a hivatásukat, szerzetes rendet. Ilyen volt Alfonz atya is, akiről különben korábban beszélt, mint budapesti házfőnököt említve. Egy kis politikai ízelítő, 1945-öt írunk, a debreceni ideglenes kormány 1945. március 17-i rendelete alapján a 100 holdnál nagyobb birtokokat felosztják a föld nélküli parasztoknak, mivel a szőlő terület ötszörösen számít, a soltvadkerti pincét és a szőlő nagy részét lekanyarítják. Ugye már korábban az műsorunkban említettem, hogy kaptunk a Pálos Rend Soltvadkerten 80 hektárnyi területet, ahol szőlészettel, borászattal foglalkoztak a pálos testvérek, ketten voltak erre kiképezve, és hát ezt a területet ugye elveszik. Megmarad az udvarház és egy néhány holdnyi gazdaság, munkaeszközök nélkül, írja Ákos atya, olvasom tovább. Ősz elején megjelennek a választási plakátot. Megvédjük a magántulajdont, így a kommunisták. A munka szent, így a kisgazdák. Imádságos könyvvel és szép barna cipóval. A nemzet az alig leplezett manipulációk ellenére is az imádságos könyvet választotta a cipóval, a sarlót és a kalapácsot egyelőre elhanyagolta. Balog Endre negyedik gimnazistáknak írt történelem könyvének 309. oldalán így ír. 1945 őszén választások folytak, amelyeken az MKP, kommunista, a szavazatok 17%-át szerezte meg, az FKGB, független kisgazdapárt viszont 56%-os többséget szerzett. A többi szavazat az SDP, vagyis a Szabad Demokrata Párt 17%, az MPP, vagyis a Parasztpárt 8% és a Polgári Demokrata Párt között osztott meg. Ennyi az idézet. A későbbi fejlemények általánosan ismert tények. Mi Szentkúton kis gazdák vagyunk, csak az Endre kúriára, nem tudni honnan beköltözött ismeretlen Csizmadia úr lebegteti fennen a vörös zászlót néhány leitatott társával. Már a nyáron hozzák a hazalátogató lengyel testvérek a hírt az adventben tartandó generális választó nagykáptanáról. A háború miatt nem volt mód erre, és Páter Jedzsejcsik Ágoston vikárius vitte az ügyeket. Mivel most már mind a lengyel, mind a magyar kolostoroknak lehetőségük van a találkozásra, elküldik a meghívókat. Gyula atyánk Budára értesít, hogy a magyar közösség Páter Lukácsot és engem jelöl a magyar részleg képviselésére. November 25-én, Katalin napkor és az egyház év utolsó vasárnapján még rendesen megüljük az ünnepet gyóntatással, szentbeszéddel, és másnap hétfőn újból útra kelek a zsúfolt vonat tetején, Batyumban az öreg Cakó néni sűtvajával és sok jó elemózsiával. De vezetőnk Panik Kázmér lengyel testvér lesz, aki majd eligazít minden bajunkban. Most érzem hiányát a noviciátusban elkezdett és abba hagyott lengyel nyelvnek. Irataink készek, a hét közepén elindulunk egy bedeszkázott, fűtetlen vonaton Komáromig. Derék este lett, amikor odaértünk. Itt megszakítom egy pillanatra felolvasást, ugye most is lesz nagykáptalan a rendi közösségünknek 2020 márciusában. Folytatom tovább. Mivel Kázmér testvér már végigjárta az utat, csak annyit mond, kövessük. Aztán hosszasan ecseteli az atya, hogyan és miképpen jutottak el Częstochowába, és hogyan számoltak be Budaostromáról, és hát, hogy hogyan próbálták egymást megértetni, hogyan tudtak egymással beszélni, latin nyelvvel, és itt tovább. Aztán leírja, hogy hogyan élték meg karácsony ünnepét. Nagy bensőséggel üljük meg a csodálatos csensztóvai karácsonyt az ostyatöréssel. Ugye a lengyeleknél szokás, hogy körbeadják az ostyát, mindenki tör belőle. Ez a körbe járt ostya egyúttal az egységet is jelenti, mindenki részesül ebből. Fenyőillattal, zenekarral, változatos karácsonyi énekekkel, a nemzeti eledellel, a barsccsal, ez igazából céklaleves, édességekkel, és nem tettetett őszinte testvéri szeretettel. Megismerkedünk a velünk egykorú fiatal atyákkal, a mindig viccelődő kitűnő hegedűssel, Páter Honoráttal. Páter Kázmér magyarul is tanulgat, és történelem szakosnak készül. Igen lelkes és udvarias szeretetre méltó Páter Jezsi, minden kanyarban nagy cuppanos csókot nyom a feszület lábára, ez nekünk kissé szokatlan, de ha neki jó, hát tegye, a többi nem teszi. Páter Celestinnek a neve tetszik, mert ő tarka basszus torok hangját csodáljuk. Akár milyen nyelven szól hozzánk, nem értjük, annyira torkából ereszti ki a hangot. Az idősebb generáció közül Páter Justin atya igen kedves és barátságos, amikor a parkban sétálunk, magához édesgeti az ott tartott őzikéket, és negédesen elbeszélget velük. Igen kedves, udvarias az egész közösség, tenyerükön hordanak bennünket, magyarokat. egy kis téli nyaralásra átküldenek bennünket a krakói kolostorunkba. Itt ismerkedünk meg a Felvidékről származó, egykorú Januarius lengyel páterrel. Marián atya már ekkor is híres gyóntató és nagyon készséges lelkipásztor. Nem a Marián Valigura atya, akit jól ismernek a kedves testvérek, hanem nyilván ez jóval korábbról szól, a 45 utáni időszakról. A hideg miatt takarókba göngyöli magát. Nekünk ez szokatlan látvány, de ebben a korban talán majd mi is így tesszük. Az idő igen gyorsan repül. Egy-két sétát teszünk a fagyos Krakkóban, a Wawelban, majd újra visszamegyünk Częstochovába. Remete Szentpál ünnepe után, január 11-én, ezután meg is kezdjük ünnepélyes nagymisével a káptalani üléseket. Ezt azért írja így, mert régi naptár szerint január 10-én volt a Remete Szentpál ünnepe, most január 15-én van, tehát január 11-én kezdődött a nagy káptalan. És hát így élték meg a karácsonyt Ákos atyáik annak idején kint Lengyelországban. Kedves testvérek, mindenkinek áldott szép karácsonyi ünnepeket kívánok. Látjuk, hogy mennyi nehézségeken és problémákon mentek keresztül emberek. Mi örüljünk annak, hogy együtt lehetünk, törekedjünk rá, hogy a békesség szigetei legyünk, és az Úr Jézus úgy szülessék meg a mi családunkban is mindenütt, hogy valóban őrá tudjuk fordítani a figyelmünket, a lényegre koncentráljunk. Áldott kegyelmekben gazdag ünnepeket kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond, páros szerzetes.